Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában részletesebben is foglalkozunk a 2028-as Los Angeles-i olimpiai programmal. Emellett lesz szó arról is, hogy az új Nobel-nök törekvései szerint a transznemű sportolók nem indulhatnak majd a nők versenyszámaiban, egyetlen sportágban sem. Műsorunk végén pedig beszámolunk a vívók új világkupa szezonjának első magyar sikereiről. Tartsanak velünk! 2028-ban Los Angelesben a párizsi olimpia sikereit is felülmúlhatja a magyar küldöttség. Mondta az Inforádiónak Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A MOB egyébként támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot vezető Kirsty Coventry törekvéseit abban is, hogy a transznemű sportolók ne indulhassanak a nők versenyszámaiban, egyetlen sportágban sem.
A MOB álláspontja az az, hogy teljes mellszélességgel támogatja az új elnökasszony Kirsty Coventry-nek a kezdeményezését. Ugye ez már egy régebbi történet, hiszen ez a bizottság fölállt, és gyakorlatilag ugye a tavalyi párizsi olimpián, ott az anomáliákból ez kiderült, hogy ennek a megállapítás, hogy ki transznemű, ki férfi, ki nő, ehhez egy sokkal szigorúbb, tudományosabb szabályozás kell. És amit az új elnökasszony meghirdetett, az, hogy a női sportolók védelme az mindennél fontosabb, ezt nagyon üdvözöljük, és azt gondolom, hogy ez nagyon kívánatos volt a sportban, pont ugye minket is érintett ez a tavalyi párizsi olimpián.
A női boxtornán.
Így van.
Összességében mennyivel lehet igazságosabb a sportélet, vagy legalábbis mennyivel csökkenhet az olyan anomáliáknak az aránya, amelyek azért az elmúlt években különböző eseményeken nem feltétlenül az olimpián, de olykor ott is feltűntek.
Nyilvánvaló, hogy sokkal szabályozottabb lesz. Ez nagyon fontos, hogy az IOC-n, Nemzetközi Olimpiai Bizottság keretein belül szülessen meg ez a szabályozás, és vonatkozzon minden sportágra. Tehát ne az legyen, hogy minden sportág külön szabályzatot talál ki magának, és akkor ennek a megítélése az egyik egy genetikai vizsgálat, a másik egy tesztoszteronszint megállapotás, hanem legyen egy egységes kritériumrendszer, ami védi a női sportolókat, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egy olyan egyenlőtlen verseny alakuljon ki. Ennek a megállapítására tudományos csoportot hoztak létre, és bízom benne, hogy minél hamarabb meg lesz ennek az eredménye. Ez nyilván az utóbbi időben nagy teret kapott, ez az egész genderőrület. Bízunk benne, hogy ezt rövidre zárjuk az olimpián belül.
Mennyit számíthat egyébként ebben Donald Trump amerikai elnök szerepe?
Nem vagyok ebben a pozícióban, hogy én ezt megítéljem, hogy Trump elnök úr bemondása az mit számított. Azt tudom, hogy az új elnökasszony Kirsty Coventry nagyon határozott volt ebben a kérdésben már, mint ahogy sok más kérdésben is szerintem egyrészt folytatja a hagyományokat, másrészt pedig nagyon jó új kezdeményezéseket látok az ő tevékenységében, de hát remélem úgy az elkövetkezendő időben a sporton belül is a normális világ felé fogunk tendálni.
Nincs már olyan messze a milánói cortinai téli olimpia, és ugye 1000 napnál is kevesebb maradt hátra a Los Angeles-i nyári játékokig. Összességében mire számít, akár ezen a témán túl, milyen átrendeződés lehet a sportvilágban?
Egyelőre ugye koncentrálunk a Milánó cortinai olimpiára, ahol valószínűleg 18-20 versenyzővel fogunk részt venni. Ez nyilvánvaló kisebb létszám, mint a nyári olimpiákon. Én azt látom, hogy a Milánó cortinai olimpia egy fantasztikus hangulatú, olaszos rendezésű jó olimpia lesz. Nyilván szerényebb esélyekkel vágunk neki, mint a nyári olimpiáknak. És ugye legutóbb jártunk Los Angelesbe a helyszíneket megtekinteni, viszont azt látom, hogy ugyanúgy, mint amikor 1984-ben Los Angelesben volt az olimpia, ahol mi ugye magyarok nem vettünk részt a bojkott miatt, ott szintet lépett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az olimpiai mozgalom. Én azt látom, hogy Los Angelesben megint egy korszakos olimpia lesz, ami mind pénzügyi tekintetben, mind sportszakmailag egy nagy előrelépés lesz. Úgyhogy azt látom, hogy a párizsi olimpia után, ami egy sikeres olimpia volt, nem csak azért, mert nagyon szép sportsikerek voltak, hanem azért is, mert üzletileg is egy pozitív eredménnyel zárult, hiszen nyereséges volt a párizsi olimpia. Azt gondolom, hogy a Los Angeles-i olimpia az még rá fog tenni erre.
Mennyire bizakodó látva néhány magyar sportolót, aki álló csillagnak számít? Gondolok itt akár Kós Hubertre, jó néhány vívót is említhetnék. Taekwondóban a Martonikrek szenzációsan szerepelnek, noha csak egyikük volt ott a legutóbbi olimpián, de nyerni tudott, viszont mindketten esélyesek lehetnek Los Angelesre.
Akkor is mondtuk, hogy Párizsban egy fiatal csapat van, és a fiatalok adták a csapat gerincét. Hát, hogyha 10 aranyérmet akarunk nyerni Los Angelesben, akkor kellenek is az eredmények, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan tekintek az elkövetkezendő időszakra. Jó formában van a magyar csapat, és azt gondolom, hogy még sikeresebbek leszünk.
Hogy látja saját első számú sportágát, a kajakkenut? Kopasz Bálintnak szenzációs éve volt, látszanak kenuban is a jelek, hogy lehetnek olimpiai éremessélyek, a női kajaknak ugye még van hova előre.
Kopasz Bálintot külön ki is kell emelni, mert az a verseny, az a K1000-es verseny, amit ott ment, az fantasztikus volt mindenféle szempontból. Az ő küzdőszelleme, ami ott érvényesült, az óriási volt. De azt is kell látni, hogy nagyon a nyakán vannak, és nagyon nagy fejlődés volt az ezres kajakszámban. De az nagyon örvendetes például, hogy a férfi kajakos szakákban, párosban is és négyesben is ott voltunk. Fantasztikus eredmény a K2500 is természetesen, és azt látom, hogy az utánpótlásban is, az U23-asoknál és az IFIC-nél is csapat van, hogy szerintem a kajakos csapatunk az nagyon-nagyon jó lesz, a férfi kajak szakágunk. A kenuba szemmel láthatóan nagyon jó eredmények kezdenek lenni, az új szakvezetésnek köszönhetően is. Szerintem. Hát a lányoknál pedig korszakváltás van, de én bízom benne, hogy az olimpiára be fognak érni a lányok már, mint a fiatalok, és esetleg kiegészülve a régi nagy csapattal. Úgyhogy annak ellenére, hogy csökkennek a versenyszámaink a kenuban, én nagyon bizakodó vagyok, hogy nem csak éremszámban leszünk jók, hanem aranyéremszámban is.
Nem ért még véget az év, bő másfél hónap hátra van. A legtöbb verseny azonban már lement, néhány sportágban vannak még kiemelt események. Például kézilabdában, női kézilabdában, de összességében a Magyar Olimpiai Bizottság előtt a téli olimpián túl milyen fontos feladatok állnak a most következő hónapokban?
Egyrészt készülünk a 130 éves születésnapunkra, amit december 15-én tartunk a Szépművészeti Múzeumban, illetve a jövőre júniusban Budapesten tartják az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlését, ahol több mint 50 ország fog részt venni, Kirsty Cavencyvel együtt óriási vendégsereg fog Budapestre érkezni, ez egy nagyon fontos sportdiplomáciai siker, és hát októberben pedig ifjúsági olimpia lesz, először a történelem során Afrikában, Dakarban. Úgyhogy rengeteg feladat áll előttünk, bízunk benne, hogy jól fel tudunk készülni mindenre, és azt látom, hogy sportszakmailag is a csapatok rendben vannak, nagyon bizakodó vagyok.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. Ötkarika. Óriási kavalkád lesz a Los Angeles-i olimpia, amelyet a helyszínen dolgozóknak és a szurkolóknak egészében átlátni szinte lehetetlen küldetés. Mondta az Inforádiónak Csurka Gergely, a MOB korábbi, a Magyar Úszószövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség jelenlegi sajtófőnöke. Beszélt a mindössze 11 napos olimpiai vízilabda tornáról is.
Az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb, hogy 16 helyet csak 11 játéknapot adtak a vízilabda tornára a szervezők. Ez soha nem volt így, hát amióta legalábbis ugye ez a szisztéma van, és ez már elég régóta van, hogy 12 férfi csapat van, ugye a nők pedig most érik utol létszámban, utolsóként a csapatsportágok közül 12 női csapat is lesz, és ez ugye mindig így volt, hogy 2 6-os csoport, ugyanúgy, mint a kézilabdásoknál, ami azt jelentette, hogy van 2x5 alapforduló és 2x3 nap a rájátszások, tehát az egyenes kieséses szakasz, negyeddöntő, elődöntő-döntő. Most viszont a helyszínek variálása, meg a program variálása okán az amerikaiak úgy döntöttek, hogy a vízilabdát egy uszodába, pontosabban egy úgymond ilyen ideiglenes medencé a Long Beach-en, egyébként egy nagyon remek helyszínen beraknak, és azt körülveszik ilyen hatalmas lelátókkal, ez lesz a vízilabda aréna és a műúszó aréna. Ugye a műúszók eddig mindig az úszókkal voltak együtt, minden egyes olimpián, vagy mint Párizsban a vízilabda torna elment a nagy uszodába, és a műúszók beköltöztek abba a medencébe, de általában azért az úszókkal együtt voltak, tehát a vízilabda az mindig megvolt, vagy egy saját uszodája volt, vagy beköltözött a nagy uszodába, hogy az úszásnak vége volt az egyenes kieséses szakasszal. Egyébként így volt Párizsban is, meg így volt Rióban is például, az ellenkezője meg, hogy saját úszodába ment végig, az Londonban is, Pekingben is, Tokióban is így volt. Szóval egy szó mint 100, most ugye az úszást az berakják az NFL nagy stadionjába, hogy 40 000 néző lehessen ott, mert hát az amerikai úszók miatt ugye meg az úszás az olyan népszerű, és ezt hozta magával, hogy oda valamiért nem akarják a szinkronuszokat betenni, vagy a műúszókat jelenlegi nevükön, és így maradt az opció, hogy vízilabda műúszás egyben. Ez viszont azt mutatja, hogy 16-17 nap az olimpia, a műúszó program sokkal kisebb, mint a világbajnokság, de az edzések, és azért a program miatt muszáj nekik is 4-5 napot biztosítani. Így a vízilabdát besajtolták 11 napra, 12-t kértek legalább, így 11 lesz. Ez viszont azt mondja, hogy teljesen át kell alakítani a lebonyolítást, ami úgy fog kinézni, hogy a 12 csapathoz nem nyúltak, viszont az eddigi két 6-os csoport helyett most 3 darab 4-es lesz, így ugye 2x3 nap lesz a 2x5 helyett, és ott van ugyebár a 4 nap spórolás, amivel megoldódik ez a rész, és még egy napot spórolnak azon, hogy az elődöntőket egy napra rendezik, ami egy-egy pihenőnapot kivesz egyébként a végén a férfiaknak nem lesz az elődöntő és a döntő között, a nőknek meg nem lesz a negyeddöntő és az elődöntő között pihenőnapjuk. Mondjuk ez a legkevesebb, hiszen hosszú idő után nem 7 vagy 8, hanem csak 6 meccset kell idézőjelben megnyerni ahhoz, hogy az ember olimpiai bajnok lehessen.
Ez pörgősebb, intenzívebb vízilabdatornát jelent alapvetően, máshogy is kell majd a szakmai stáboknak készülni, vagy igazából a sportágnak nem feltétlenül jó, hogy kevesebb meccs lesz az olimpián.
Nem feltétlenül jó. Azt gondolom, hogy az egészet egy picit átlátható. Hatatlanabbá teszi, az pont ez, hogy a 3-4-es csoportból hogy csinálsz legjobb 8-at. És ez csak úgy megy, hogy a két első jut tovább, meg a két legjobb harmadik. De ágat nem tudsz összerajzolni, hiszen eddig úgy volt, ugye, hogy A1, B4, tehát hogy az első játszott a negyedikkel, második a harmadikkal, és így kialakultak az ágak is. Most ugye a 8-at így kell megoldani, hogy a 3 első és a 3 második tovább jut, meg a két legjobb harmadik, de hogy ezeket hogy sorsolod össze egy negyedöntőbe, erre mennek, volt már olyan, hogy vaksorsolás legyen, az is, annak is van valami izgalma, csak akkor ad abszurdum két csoport győztes, meg két legjobb harmadik, aki ugye nem feltétlenül szerepel túl jól, játszhatna úgymond akár a negyeddöntőben egymással. Úgyhogy ezt végül elvetették, és most a legújabb, de még nem végleges verzió szerint az ottani szereplés plusz a korábbi évek alapján most már formálódik egy világranglista, ezt úgy valahogy összegyúrják egy olyan rendszerbe, hogy amikor megvan az, hogy ki a 3 első, meg ez alapján ki a legjobb második, ott felállítanak egy ilyen erősorrendet az 8 csapat között, ezt egyébként előre lehet majd tudni, tehát mindenki tudja, hogy ha ilyen helyen végez, akkor alkalmas, mint így kerül besorolásra ebbe a rangsorba, és akkor az első játszik a 8-kal, második a 7-kel, harmadik a 6-kal, negyedik az 5-kel, tehát így jönnek ki a negyeddöntők a férfiaknál és a nőknél is. Aztán, hogy az elődöntőt már ez alapján szintén meg lehet határozni előre. Tehát ez ad egy kicsi ilyen egyrészt bizonytalanságot, másrészt ugyanakkor annyiban jó, hogy azért az ötfordulós tornán, hát ugye a szerbek háromszor lettek úgy olimpiai bajnokok, mondanám velünk ellentétben, mert mindig hajtottunk, és Sydney kivételével ugye mindig elsők is voltunk a csoportban, meg veretlenek. Ugye a szerbek háromszor lettek úgy olimpiai bajnokok, hogy a negyedik helyről kezdték a negyedöntőket, és csak ez ilyen egyenes kiesést vették komolyan. Na, ezt most nem lehet megcsinálni, hogy 3 meccsed van, és ha esetleg 2-t elbuksz, akkor biztosan nem jutsz tovább. Úgyhogy ez egyértelműen arra fogja sarkalni a csapatokat, hogy azért teljesítsenek szerintem a csoportkörben egyfelől. Másfelől nyilván olimpiai negyedöntőt elbukni az nem egy boldogság, de ugye pont a játéknap spórolás miatt most már kiesnek az 5-től 8. helyén való meccsek is, azt nem játsszák le, hogy a kézilabdába se, és az addig elért eredmények alapján sorolják meg be a csapatokat 5-től 8-ig. Ez, ahogy szokták mondani, bizonyos országban, így nálunk is, jutalmazási rendszerben nagyon nem mindegy, hogy 5. vagy 8. Tehát azért úgymond megéri hajtani a csoport meccseken, de ettől függetlenül ismerve, hogy amilyen sűrű a mezőny, gyakorlatilag a lényeg az, hogy az ember legyen a 8-ban, mert a negyedöntő így is úgy is izgalmas lesz, akár elsőként, akár egyik legjobb harmadikként megyünk tovább.
A medencés úszók programjában is lesznek változások. Kós Hubertnek nem feltétlenül jó hír, hogy a 200 méter hát és a 200 méter vegyes döntőjét ugyanazon a napon rendezik majd.
De feltétlenül jó hír, bár Hubit ismerve egy olimpián mi a cél, abszolút úgymond kimaxolni a lehetséges eredményességet, hogy ott a legjobban szerepelni. Ugye ő most a 200 vegyest megmondta, hogy azért vállalja be, mert egy ilyen világbajnokságon lehet kísérletezni. Ő továbbra is azért ott szokta úgymond elveszíteni a mellúszó párbajokat a Marchandnal és a Shane Casas-szal szemben, hogy a mellúszása még mindig nem annyira jó, mint a többieké, és valószínűleg nem is lesz most az előttünk álló 2 évben. Különben is hát valamire úgymond rá kell feküdni, és azt azért tudni kell, hogy a Hubi a 100 pillangó felé kacsingat, hogy még azt szeretné nagyon jól leúszni, sőt, azt is mondta, hogy időnként elkapja a gondot, hogy mi lenne a 200-zal, de ezt most hagyjuk meg Milák Kristófnak meg azt az esélyt, hogy még szeretne Los Angelesbe is versenyezni. Elég az hozzá, hogy azt gondolom, hogy a Hubinak a 100-200 hát dupla van abszolút a célkeresztben, és emellé, hogy a 200 vegyes vagy a 100 pillangó jön, az igazándiból mindegy. Szerintem egyébként olyan formában lesz, élete csúcsformájában, ha minden jól megy, hogy amúgy még, ahogy Marsan is bevállalta a két számot egy nap, csak ő a 200 mellett párosítva, hogy lehet, hogy neki is menne, de én azt érzékelem, hogy ő inkább ez a 100-200-100 pillangó hármashoz szeretné magát társítani, és ha esetleg úgy alakulna, akkor első nap nyilván a 400-as gyors váltót kéne megpörgetni.
Furcsa lesz egyébként az úszók programjában az, hogy az olimpia záró napján is rendeznek még döntőket, igaz csak néhányat, majd pedig szinte azonnal jön a záró ünnepség.
Igen, ez egy abszolút változás egyébként a mindenféle programban, mert ugye eddig az volt, hogy az olimpia két lábon áll, úszás és atlétika. Ugye, ha gyakorlatilag egy-egy kivételtől eltekintve a vizes világbajnokságokon is mindig az úszás a második hét, hát az úgymond a nagy attrakció. Az olimpián az, hogy az első hét nagyon jól menjen, ezért mindig az, hogy mindig első héten van az úszás, és ugye jön az atlétika a második héten a sportok királynője. Most azért már elfogadottságban, népszerűségben a két sportág nagyjából pariban van, sőt, ugye Rio óta első ízben az aquatics, tehát a vizes sportágok egy arannyal többet oszthatnak. Most lehet, hogy picit több is, hiszen bejöttek az 50-es számok, de pontosan azért, mert Amerika, és ők ellentétben az atlétikával, amit ők régen nagyon komolyan uraltak, most inkább az úszást uralják, még ha a szingapúri eredmények nem is feltétlenül tükrözték ezt, már hogy olyan dominancia, ami korábban volt, de azt gondolom, hogy ezzel nem lesz problémájuk hazai pályán. Ők berakták az úszást, hogy az legyen az abszolút csimboraszó, az legyen az abszolút záróakkord, hogy az úszás ilyen fantasztikus lesz, és még egyszer mondom, egy 40 ezres NFL stadion, pontosabban egy 100 ezres NFL stadiont 40 ezres úszó arénává alakítanak át. Ugye ez a Sanofi stadion, ahol a Rams meg a Chargers játszik, és egészen elképesztő hangulat lesz, meg hát valószínűleg egy olyan környezet, ahol még úszóverseny soha nem volt, eddig ugye a Sydney Olimpia 18 ezres vagy 17 ezres nézőszáma volt úszáson a csúcs, ezt most jóval felül fogja múlni Los Angeles, tehát azt gondolom, hogy ez viszont egy olyan fortissimo, amiért megéri így borítani az olimpiai programot, ebben a NOB is belement, hiszen mindig alapvetően ezért a házigazdák szava a döntő.
Korábban voltál a Magyar Olimpiai Bizottság sajtófőnöke, sajtóatasója olimpiai játékokon. A teljes olimpiai lebonyolításban látsz-e még valami olyan különlegességet, amelyre érdemes most felhívni a figyelmet?
Most már ez egy akkora kavalkád lett, ami pláne itt Los Angelesben, hogy egy csomó csapatsportot behoztak, hogy most már tényleg az ember csak kapkodja a fejét, hogy úgymond mit nézem, még ha magyaroknak mondjuk a flag football vagy a cricket az nem feltétlenül leszünk úgymond érdekeltek benne. De azt azért tegyük hozzá, hogy ez most már végképp úgymond tévés olimpia lesz, tehát olyan hatalmas távolságok vannak, hát egyik olimpián sincsenek úgymond nagyon-nagyon közel az összes létesítmény, de a Los Angeles az a város, ahol úgy semmi nincs közel semmihez, tehát ugye a legészaki pontjától Hollywoodtól lefelé a déli kiskertvárosokig 80 kilométer, és nem megy ki az ember a városból, ez maga Los Angeles, úgyhogy gyakorlatilag az, hogy mondjuk aki az ember a helyszínen akar bármit is csinálni, az azt mondja, lehetetlen úgymond a helyszínen lekövetni az eseményeket, tehát rül, ha az egyik helyszínről adott esetben, mint esetleg, adja Isten, hogy ott lehessünk, hogy az úszásról mondjuk átérni a vízilabdára, vagy ugye nyílt vízi úszásra, úgyhogy ez abszolút, aki a tévét nézi, azt tudja majd követni ezt az olimpiát, és ezt is hozzátenném, hogy például nemrég járt kint a Magyar Olimpiai Bizottság küldöttsége azokkal a sportágakkal, akik ugye Long Beach-en lesznek például a vízilabdások, hogy érdemes a faluba beköltözni, mert elben azt ígérik, hogy 40 perc alatt oda lehet érni, de aki ismeri Los Angeles, az pontosan tudja, hogy még a nem tudom, hánysávos autópályákon, még ha olimpiai sávok vannak, akkor sem feltétlenül biztos, hogy meg lehessen spórolni azt a napi 2-2,5 óra utazást, ez pedig nem sportolóbarát, úgyhogy igazániból nem a program a lényeg, ami túl zsúfolt, hiszen sosem volt még 36 sportág a programban, ez rettenetesen sok, hanem igazániból az, hogy ezt az egészet az ember tudja követni, megemészteni, meg egyáltalán úgymond követni, hogy mi miután jön. Ez egyébként a tévés és rádió szerkesztőknek is szép feladat lesz 2028. júliusában.
Csurka Gergelyt, a Magyar Úszószövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség sajtófőnökét hallották. Négy éremmel kezdték a magyar vívók az új világkupa szezont, pedig a párbajtőrözők még pástra sem léphettek. A női kardozók Algírban, a férfi tőrözők Palma de Mallorcán állhattak fel a dobogóra. Bocskó Gábor szövetségi kapitányt kértük értékelésre.
Rendkívül jó a szezonkezdésnek foghatjuk fel a hétvégét. A női kardban, egyéniben és csapatban is ezüstérmet nyerte a válogatott, és Battai Sugár egyéni ezüstérme nagyon jó. Tavaly is ugye ő egy mindjárt egy éremmel kezdte a szezont, úgyhogy ennek nagyon-nagyon tudunk örülni. A csapat jól riott, hozzák azt a ragyogó sorozatot, amit most már évek óta ők is tudnak hozni, hogy mindig az érem közelében vannak, de általában döntőt írnak, ami tényleg nagyon jó. Hogy a VB-n is ugye ezüstérem lett, most is ezüstérem lett, de tényleg azon, hogy egy fiatal gárdáról beszélünk, és nagyon jól egybe vannak. A fiúknál ez most gyengére sikerült, ez az algéri világkupa.
Ez elfogadható a rutinos klasszisok nélkül, vagy azért így is jobban kellett volna szerepelni?
Így is jobban kellett volna szerepelni. Egy és legfontosabb dolog, hogy az oké, hogy a klasszisai nincsenek, de hát előbb-utóbb ők azért le fognak válni, vagy abba hagyják, és azért fel kell érniük azoknak a fiataloknak, akik oda akarnak kerülni a helyükre. Horváth Gergő mondjuk az egyéniben 32-ben volt, megverte azt a Yildirimt, aki azért elég komoly tényező a férfi kardvívásban, úgyhogy egy nagy kalapot sikerült szednie, meg azért őnek is néha úgy döcögött az, hogy már a főtáblára kerülés is. Ebből a szempontból vannak biztató jelek, de ez a csapat most nem tudott úgy összeállni, hogy jó legyen. Látszik, hogy az átmenet, ez nehéz lesz a rutinos versenyzők utáni élet, de hát ezért vagyunk, és ezért lett ez a csapat is így kipróbálva, hogy mit tudunk velük kezdeni, meg nekik is rutint kell szerezni, meg kell szokni azt, hogy milyen pozícióval hol vívnak, mire számítanak, hogyha majd vissza fog térni Szatmári András, meg Szilágyi Áron, és egyszer-egyszer lesznek beugrók, akkor ők hol és mikor tudnak a csapatban szerepelni.
Szatmári András visszatérése már nincsen messze.
Meg az Áron érse, hát ők indulni fognak, sőt, család is el fog indulni Orlánba december első hétvégéjén, és a felnőtt magyar bajnokságon is indulni fognak, szóval pár héten belül pásra lépnek a klasszis versenyzőink is, de hát nem tudjuk, hogy meddig fogják ők vívni a karrierjüket, hogy Los Angelesig vagy nem, ezért fontos az, hogy a fiatalok mindenképpen megmutassák, hogy itt vannak és bizonyítani akarnak, és ez azért elég fontos az eredményt elérni. A lehetőséget megkapják minden szinten, rajtuk múlik, hogy ezzel hogy tudnak élni. Nagyon sok munka van hátra, hogy ez be is érjen jó eredményekben.
Beérett a munka a férfi törvívóknál már a világbajnokságon is, és most is. Szemes Gergő ezüstérmes lett, a csapat bronzérmet nyert.
Törözőkről csak pozitív dolgokat tudok kiemelni. Pont vasárnap a bokcsarnokban a kadett körversenyen beszélgettünk az elnök úrral, és mondtam, hogy nagyon-nagyon tetszik a látvány, ami most nagy férfi törben van. Az alapozást is néztem, felkészülést, ugye közös edzéseink vannak a férfi párbajtörrel, és most már tényleg az van, hogy azért a férfi párbajtörben elég időben, elég, meg mennyiségben elég sok asszó van egy-egy edzésen, és most már a férfi tör túlszárnyalja a párbajtörnek a mennyiségét, és ebből látszik, hogy nem véletlen ez a fejlődés. És ráadásul úgy, hogy szegény Mihály Andor ugye megsérült, a Balaton-Boglári edzőtáborból együtt készült a tör és a párbajtör, egy ilyen részleges izomszakadása van a Andornak, úgyhogy ő most nem tudott a csapatban ott lenni, de nagyon várjuk vissza, mert ő is egy hasznos tagja ennek a férfi törcsapatnak, és mögöttük egy olyan fiatal gárda épül fel, Pálint Ámossal, Bodor Áronnal, Zsögön Andorral, és még sorolhatnám azok a fiatalok, akik még juniorban vagy juniorból kiöregedve oda tudnak érni, vagy a Bodor Áron, aki ugye most első éves junior, és azért is pozitív, mert például a szatellit verseny, ami volt két hete Somorján, rendkívül jól vívtak a fiúk. Nézve most a ranglistát, 1-4-ben van az olasz és a francia, a legjobb európai helyen a magyar van, 5-ek vagyunk a világranglistán, hát ez kvalifikációs hely. Maga biztosan majdnem 30 ponttal vezetve a lengyelek előtt, szóval ezt kéne megtartanunk.
Ha rendszeresen érmeket szerez a csapat, akkor ezzel nem is lehet probléma.
Így van.
A női tör viszont nem szerepelt annyira jól Palma de Mallorcán.
Flórának nem sikerült oda a 16-ba vagy 8-ba kerülnie, de ez benne van, hogy egyszer-egyszer egy verseny nem úgy sikerül, évelei forma van talán egy kicsit még. A csapatversenyen a rendkívül tehetséges junior Kollár Annát próbáltak ki Márko González vezetőedző. Még Annának érnie kell ebben a felnőtt mezőnyben, bár már voltak jó pillanatai, de azért a De itt is látszik a junior és a felnőtt közötti különbség. Ott inkább ez a tesztelés része volt ebben, hogy próbáljuk ki, kik lehetnek Lukovics Dóra utódjai, neki Faderikával, Wolfesterrel, vagy Kollár Annállal, vagy például a 32-be jutó Papjászvédel, aki szintén junior versenyző. Pásztor Flóra és Kondrick Kata azért előrébb tart, meg jobbak is. A harmadik embert mindenképpen kell találnunk, aki tud segíteni abban, hogy ez a 9. hely ez kicsit előrébb tudjon menni.
Bockó Gábort, a magyar vívó válogatott szövetségi kapitányát hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, szép hétvégét kívánok!